Értek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét. János írása szerint szólít bennünket Jézus tanítványaihoz intézett szavain át. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam ti néktek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Emlékeztek, a múlt szerda este volt egy mondatom, és ezen a mondaton, ha hiszitek, ha nem, ha látszik, ha nem, sokat tépelődtem. Eszembe jutott a sokatok által ismert kérdés, hiszen ma este a barátságról lesz szó. Létezik-e barátság férfi és nő között, és ha igen, akkor miért nem? Tovább vittem ezt a kérdést, Karintit idézve, létezik-e barátság férfi és férfi között, és ha igen, akkor miért nem? Nehogy valaki megbotránkozzon, Dávid és Jonatán története, ha hiszitek, ha nem, számos országban homoszexuális meleg keresztjén közösség teológiájának az alapja. És én azt mondtam nektek a múlt szerdán, hogy ma beszéljünk erről, hogy vajon a keresztény ember, a Szentírás, a Biblia hogyan vélekedik a korunkban nagyon kényes és érzük nagyon sok feszültséggel teli témában. Gondolkoztam, kerestem az ötleteket, honnan induljak el, és rátaláltam egy gyermekkori mesekönyvemre, és gondoltam, ma este beszéljünk a barátságról. Aztán majd, ha egyszer úgy hozza az élet, akkor beszéljünk azokról a közösségekről, akik Dávid és Jonatán barátságát homoerotikus kapcsolatnak minősítik. Franciaországban ezzel a névvel létezik keresztény közösség, és nem kell messzire mennünk, saját hazánkban is az interneten két betűt, két szót kell beírni. Az egyik egy szám, a másik pedig a mindennapi betevő falatunk, és kidobja az internet azt a közösséget, akik Krisztust megváltójuknak vallják, de Dávid és Jonatán kapcsolatát teológiai alapként a saját maguk szexualitásának és hitének alapjává teszik. Beszéljünk ma este inkább a barátságról. Elhoztam ezt a mesét, a könyv címe, Ki a te barátod? Ha hiszitek, ha nem, minden mondatnak külön súlya van. Kérlek, hogy ezzel a figyelemmel figyeljétek, tökmag és a félfülű cica meséjét. Bencét kérem, hogy segítsen lapozni. Egyszer egy kislány megunta és eldobta a félfülű cicáját. Tökmag megtalálta egy bokor alatt. Kié lehet ez a cica? Megkérdezem a gyerekektől. Tied ez a félfülű cica? Nem. Tied ez a félfülű cica? Nem. Tietek ez a félfülű cica? Nem, nem a miénk. Tökmag tovább kereste a cica gazdáját. Tied ez a cica? Sose láttam. Nem te vesztetted el ezt a félfülű cicát? Add csak ide, te tökmag! Focinak éppen jó ez a vacak. Szegény félfülű cica. Nem kell ez senkinek. De majd én hazaviszlek, megfürdetlek, megvarrom a füledet, és sokat játszom veled. Tökmag este törni kezdte a fejét. Milyen gyerek lehetett az, aki eldobta a félfülű cicát? Mert hiszen nézzétek csak, Ennek a félfülű cicának a történetében valóban ezernyi kérdés lappang. Milyen gyerek lehet az, aki eldobta a félfülű cicát? Milyen gyerek lehet az, aki minden bizonnyal korábban magához ölelte ezt a cicát? Lehet, hogy akkor még két füle volt. Volt olyan idő az életében, amikor szerette. Lehet, hogy rajongásig szerette. Lehet, hogy éjjel-nappal vele volt. Aztán eljött egy pillanat. Lehet, hogy csak egy füle lett. Az évek, ahogy szállnak, a cicák feje felett, egyszer csak egy fülük lesz. És hip-hop, eldobom. Mert nem kell a félfülű cica. Amíg két füle van, amíg olyan, ahogy én elképzeltem, megálmodtam és megszerettem őt, igen, de most ebben az állapotában nem kell. Ezernyi kérdés, mit tehetett volna a félfülű cica, hogy megmentse a barátságát, mit kellett volna ő lépjen, és ha lép, van-e még esély, vagy ez egy eldöntött tény, ő csak áldozat lesz, ez a félfülű cica, aztán végül is, a történet happy enddel ér véget, nyugodjatok meg, Fruzsi tekintetében féltő, szeretetteljes kétségbe esés látok, a történet happy enddel ér véget, hiszen jöntök ma, és megtalálja a cicát. Ki a te barátod? Kérdezi a könyv, és el tudom képzelni, hogy a cica ezt válaszolja, nem kevés kétség, nem kevés törettetés, nem kevés csalódás után, hogy tök mag lett az én barátom. De azt is el tudom képzelni, hogy egyszer a cica ott a földön eljut ide, ahová egyszer eljutott Babits Mihály. Nem cicáktól hallottam ezt a verset. Babits könyvében olvasom, és azóta is hallom rendszeresen személyes találkozásokkor. Van, amikor szavak van, van, amikor szavak nélkül üzennek emberi életek. Nézzétek csak erről. Nekem nem volt barátom, tőlem mindenki fut. Társaim elkerültek, mint idegen fiút. Idegent, megvetettet, ki mindig mostoha, kit senki sem szerethet, nem is szeret soha. Magányosnak születtem, baráttalan vagyok. Így lettem, ami lettem, mindentől elhagyott. Hadd kérdezzelek nagyon egyszerű, őszinte kérdéssel. Ha őszinte vagy, és a saját szíved hangját keresed erre a kérdésre, hogy ki a te barátod, akkor őszintén el tudom-e mondani, hogy van barátom, mert találtam egy olyan embert, egy társat, aki ott áll, ha baj van, aki nemhogy el nem dob, de magához ölel, akire számíthatok, vagy egyszer-egyszer eljutok ide, hogy nekem nem volt barátom, tőlem mindenki fut, engem senki nem szerethet, nem is szeretett soha, magányosnak születtem, baráttalan vagyok, és jutnak eszembe emberek, nevek, arcok, akik miatt egyszer-egyszer igaz rám nézve ez a mondat. Nézzétek a következőt. Mindig a szenvedésre vitéznül vívni kész, magányosság vitéze, magam ellen vitéz, barangoló borongó, ki bamba bún borong, borzongó búsbolyongó, baráttalan bolond. Nekem nem volt barátom, nem is lehet soha, örökre már belátom, maradtam mostoha. Nincs szem, amely szememben a lelket lelje meg, szív, mely sötét szívemben lakozni nem remeg, lelkekkel lelkesülni lelkem hiába vágy, lelkeknek egyesülni nincsen menyasszony ágy. Hadd legyen ma az első kérdés ilyen egyszerű. Van-e barátod? Van-e igaz embered? Nem haver, nem haveri társaság, hanem az a valaki, aki kizárja az életedből ezeket a borús gondolatokat, hogy nem volt barátom, nem is lehet soha, örökre már belátom, maradtam mostoha, eddig nem jött, És az évek azt igazolták, hogy ha jött is valaki, kiderült, hogy nem ő az, és újból szembesültem ezzel a ténnyel, amit én már ténynek és megmásíthatatlan törvénynek minősítek, hogy nekem nem volt barátom, nem is lehet soha, örökre már belátom, maradtam mostoha, és ezt el kell fogadni, hiszen a félfülű cica nem kell senkinek. Én itt állok fiatalon, 20 évesen, kellek én valakinek, úgy, ahogy vagyok. És jutnak eszembe a saját szüleim, kellek én nekik, úgy, ahogy vagyok. Jutnak eszembe a barátaim, jut eszembe a mellettem ülő, akivel kapcsolatban tele van a szívem vágyal, hogy oldja fel ezt a rettenetes állapotot, hogy lelkeknek egyesülni nincsen mennyasszony ágy. A kérdés ma este így hangzik, hogy van-e hát barátod? Mert sokszor eljutunk ide, igaz? Sokadszor idézett gondolat ez, de talán még többször idézi az élet maga. Ó csillag, mit sírsz, messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg. Jaj, barátság, jaj, szerelem, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik. Ismeritek a számokat, amikor küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik. Ma Magyarországon 1000 házasságkötésre 610 jogi válás jut. Ez azt jelenti, hogy ma a bíróságok előtt 68 házasságot bontottak fel, és ennyi maradt, hogy küldöztük egymásnak a szem csügget sugarát, és köztünk már roppant jeges űr sem lakik, mert tudni sem akarok a másikról. Nézzétek csak! A mai történetünk, hogyha hittel és bizalommal kész vagyok elfogadni üzenetét, akkor vallom, hogy felülírhatja ezeket a számokat, és felülírhatja lelkünk ezen érzéseit és törvényeit, hogy maradtam örökre mostoha. Mert ez a történet, két fiatal ember története arról üzen, hogy létezik őszinte, tiszta barátság, létezik két ember között olyan állapot, amire ezt írja csodálatos kifejezéssel élve a Szentírás, hogy két ember lelke összeforr. És amiről ma még csak álmodom, hogy legyen ilyen, arra a Szentírás hoz egy példát, hogy van ilyen. Hiszem, hogy van ilyen barátság, és hiszem, hogy van ilyen párkapcsolat, amikor két ember megtapasztalja, hogy a lelke egybeforr. Nézzétek meg, a felolvasott ige, ha figyeltétek, két történetről, két emberi kapcsolat történetéről szól. Mind a kettő egyik főszereplője Dávid, a másik egyrészről Saul király, másrészről az ő fia Jonatán. Nézzétek meg ennek a két emberi kapcsolatnak az esemény láncolatát. Mindkettő szépen, jól, pozitív erőkkel indul. Saulról tudjuk, hogy egy időben Isten kedves embere, kiválasztott szolgája, de aztán elfordul az Úrtól, nagy bajba kerül, az Úr őt gonosz lélekkel látogatja, és keresnek valakit, aki segít. Dávid segít, mert szépen zenél. Hát jöjjön Dávid, és simogassa meg Saul lelkét. Jöjjön valaki, aki mellém áll, és hogyha zúznak innen belülről ezek az erők, meg frusztrációk, meg kényszerek, meg csalódások, akkor jöjjön valaki, és simogassa meg a lelkemet. És jön Dávid, és elkezd hárfázni, és énekel, és közel jön, és megsimogat, és én akkor érzem, hogy ez nekem jó. De aztán közbe jön valami. Saul és Dávid kapcsolatában tudjuk, hogy közbe jön valami. Saul féltékeny lesz Dávidra, mert hogy Dávid egy fiatal ember lévén harcedzett katona, hát bizony győzelmei vannak. És ez a vén királynak nem tetszik. Egyrészről úgy kezdték, hogy adni tudtak egymásnak, érinteni, simogatni, erősíteni, hordozni tudták egymást, másrésztről közbe jött valami, és tudjuk, hogy ennek a kapcsolatnak az lett a vége, hogy az egyik életére tört a másiknak. Aki korábban boldogságának forrása volt, most a halálát kívánja. Rettenetes történet ez. Óvjon meg bennünket az életünk ezektől a helyzetektől. Igaz? Akitől életet várnánk és szeretet energiát, ő a király. Dávid felnéz a királyra, és várja, hogy legyen néki útmutatója, példaképe. Az ellene fordul. Eszembe jutnak beszélgetések, sorsok, emberi drámák. Hogy tudnak egymás ellen fordulni azok, akiknek az lenne a hivatása és az életre szóló küldetése, hogy ajándékká legyenek egymásnak. De itt van Jonatán, Saul fia, akivel meg megtörténik ez, hogy egybeforr kettejük lelke, és szövetséget kötnek. Életre szóló szövetséget kötnek. Átadja egyik a másiknak a fegyverzetét, átadja mindazt, amije van. Ez a héber szó, hogy nefes, amikor Károliék így fordítják, hogy egybeforr a lélek, itt szinte a magyar nyelv által megfogalmazhatatlan mélységekről van szó, az egész lényéről, az egész személyiségről, mindarról, aki ő. Érezzük, hogy ez csoda. Mert hadd kérdezzem meg, nagyon félve merem csak kérdezni. Mikor éreztem én hasonlót, hogy két ember lelke összeforr? Mikor éreztem hasonlót otthon szüleimmel, hogy mi úgy ültünk le beszélgetni, és úgy cseréltünk gondolatot, hogy a lelkünk összefort, és én azt éreztem, hogy ő ott van velem, megért, nem is kell beszélnem, mert tudja, hogy mi van bennem. És hol volt, és mikor volt olyan beszélgetésem a mellettem ülővel, akiről vallom, hogy hozzám a legközelebb áll, hogy a lelkünk összefort. Vallom, hogy megtörténhet, hiszen a Szentírás ezt a példát adja elénk. Adjuk át magunkat ennek a gondolatnak. Hadd kérjem így, mindennek ellenére merjük átadni magunkat ennek a gondolatnak. Hoztam pár olyan idézetet, amit szó szerint Dávid és Jonatán nem olvasott, hiszen Márai Sándort ők akkor még nem ismerhették. De nézzétek csak, ennek a kitűnő írónak, mondjuk így az emberi gondolatainak a síkján, vallom, hogy szinte esszenciaként, summaként jelenik meg, amit a Szentírás így mond, hogy összefor két ember lelke. Nézzük, hogy mit mond erről a ma emberének gondolkodója. Mert a vágyunk ez, hogy forjon össze a lelkünk, igaz? Azokkal, akikkel élünk. Akiket, hogy így mondjam, a sors, az élet, meg a mindenható Isten mellénk adott. Egyszerűen felolvasom ezeket a gondolatokat, és arra kérlek titeket, hogy ha a szemetek nem csukódik le közben, akkor adjátok át magatokat, ízleljétek, és erősödjünk meg ebben a hitben, hogy létezik két ember lelkének összeforrása. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság csak nem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, és még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú emberi titkot, hogy szüksége van gyengétségre, nem tud meglenni nélküle. Néha azt veszem, azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség, aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet. Mindig csak adni kell. Ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. Mindig, mikor megérkezik és szól hozzád a kísértés, mely barátságot, szenvedélyt, bizalmasságot, kötést ígér, tudjad, az anyag, melyből az ilyen kötés készül, romlandó, mert emberi anyag. Ami ma eskü, holnap nyűg, ami ma szenvedély és vágy, holnap érthetetlen és torz emlék, ami ma hűség, holnap szomorú kötelesség. Hasztalan mosoly ígér, reménykedik a kísértés. Hasztalan él halálig szívedben a vágy, teljesen és bizalommal megosztani az élet magányát valakivel. Nincs módod erre, mert ember vagy. Mindig tudjad ezt. Látod, két hang. Az egyik így szól, hogy szeretetet csak adni lehet, a másik így hangzik, hogy félj, mert ember vagy, és ha adódik is lehetőséged, olyan anyagból gyúrják a barátságokat és a szerelmeket, amely anyag múlandó, és semmivé foszlik. De tovább megy. Van-e még barátság a világon? Fiatal emberek azt hiszik, van, de aztán megtudják, hogy amit barátságnak hittek, csak pajtásság volt. A barátság sokkal bonyolultabb, fájdalmasabb és erőszakosabb kapcsolat, mint a szerelem. A szerelem adni és kapni akar. A barát csak adhat. Barátság abban az értelemben szűkszavúan, ahogy két ember kézfogás és ígéret nélkül egy életre jót áll a másikért. Mennyire igaz, mennyire őszinte, mennyire a saját életünk summája, hogy a szerelem kapni akar, hogy ne akarna kapni, erre hivatott, hogy kapjon. A barátság csak adni akar. Tudtam-e és tudok-e így barátja lenni valakinek? Egy életen át, ahogy Márai írja. Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság. A szerelmesek igen, még a szülők és a gyermekek kapcsolatában is mennyi önzés és mennyi a hiúság. Csak a barát nem önző, máskülönben nem barát. Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság. És nincs ritkább. A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep. Mennyire igaz ez, hogy szülő, gyermek, szerelmi kapcsolatban mennyi az önzés, és éppen ezért hányszor buktunk mi együtt, mert kiderült, hogy oly sok benne az önzés. Azt mondja, a barátságban nincs önzés. Csak adni akar. Tudtam-e neked így önzés és hátsó szándék nélkül adni? Tovább megy. S ha egy barát megbukik, mert nem igazi barát, vádolhatjuk-e őt, jellemét, gyengeségét? Mit ér az olyan barátság, ahol erényeket, hűséget, kitartást szeretünk a másikban? Mit ér mindenféle szeretet, amely jutalmat akar? Nem kötelességünk é? Hogy éppen úgy vállaljuk a hűtlen barátot, mint az önfeláldozót és hűségeset? Nem ez igazi tartalma minden emberi kapcsolatnak? Ez az önzetlenség, mely semmit, de semmit nem akar, és nem vár a másiktól. És mentől többet ad, annál kevésbé vár viszonzást. S ha odaadja egykor ifjú minden bizalmát, egy férfikor minden áldozatkészségét, s végül megajándékozza a másikat a legtöbbel, amit ember adhat embernek, a vak, a föltétlen, a szenvedélyes bizalommal, és aztán látnia kell, hogy a másik hűtlen és aljas, van-e joga megsértődni, bosszút követelni? És ha megsértődik, ha bosszúért kiállt, barát volt-e a megcsalt és elhagyott? Az Isten tisztelet előtt 10 perccel beszélgettem valakivel, aki ugyanezt mondta el a ma eseményeit tekintve, hogy a főnökével szinte baráti kapcsolat indult, amikor új munkahelyet kezdett. Olyan jó volt átmenni egy terhes régi munkahelyből egy újba. Szeretettel, kedvesen fogadta egy idős bácsi, egy nyugdíjas mérnök, szinte családja a munkahely, olyan szépen indult. Aztán megsértődött, meg elkezdett rigolyás lenni, ahogy ezt szoktam, mert én csak magam nevében merek beszélni. És az volt a csodálatos, hogy beszélgető társamban egyetlen egy mondatnyi bosszú vágyat nem éreztem. Azt igen, hogy céltábla nem akarok lenni. Azt igen, hogy fáj nekem ez a jól indult, kedves, baráti kapcsolat. De barátnak éreztem még most is, pedig hosszú ideje nagyon nehezen jönnek ki. És egy utolsó, mi van az emberek között? Maga nem tudja még, hányféle kapcsolat van. Az emberek 4-5 fogalommal gondolkoznak. Van barátság, szerelem, rokonszenv, bizalom, de van más is, aminek nincs neve. Van titkosabb és érthetetlenebb kapcsolat is, ami nem barátság, nem is szerelem, és mégis olyan forró és eleven, hogy nem lehet kitérni előle. Nem tudom, ismeritek ti ezt? Találkoztatok ilyennel, hogy van valami, ami titkosabb és érthetetlenebb kapcsolat, ami nem barátság, de nem is szerelem, mégis olyan forró és eleven, hogy nem lehet kitérni előle. Dávid és Jonatán kapcsolata, úgy érzem, ez a kategória. Mondhatom erre ezt, hogy ez a testvéri kapcsolat, ahol nem leszek beléd szerelmes, mert nem vagy életre szóló társam, de mégis forró és eleven és adni akar, és nem elvár. Ugyanakkor nem is barátság, mert igazából magunk sem tudjuk, hogy mi köt össze. Összekötnek a találkozásaink, a beszélgetéseink, összekötnek a közös nagy felismeréseink, amik lehet, hogy imádkozó szívvel és nyitott Bibliával leltünk meg együtt, amikor megosztottuk egymással az életünket. Ismeritek ezt? Ennek a két fiatalnak hiszem, hogy életének döntő kapcsolata ez. És a minőség, ami ezt a két embert összeköti, bocsássátok meg, majd idehozom, aki kéri azt a cikket, egy komoly tanulmány, egy könyv, aztán még ki tudja hány szól arról, hogy Dávid és Jonatán kapcsolata homoerotikus, mert, és elkezdi egzegétálni, magyarázni a szöveget, hogy az a bizonyos héber szó, amit nem olvastunk el, de a 2 Sámuel elején így hangzik, hogy ahába, amikor így fogalmaz Dávid Jonatán halálát hallva, hogy siratlak, Jonatán, én barátom, szereteted nagyobb volt, mint az asszonyok szerelme. És ebből a mondatból kiindulnak ennek a két fiatalnak a homoszexualitását bizonyító teológiák, hogy ez a két szó itt ugyanaz. Ez az két szó, hogy a te szereteted ugyanolyan volt, sőt nagyobb, mint az asszonyok szerelme. Tehát ők nem csak szívvel, lélekkel, de testtel is szerették egymást. Aki nem ismeri a barátságnak ezt a mélységét, és nem ismeri a beszélgetéseknek a közös megtapasztalások és felismerések és egymásra találások minőségét, az elkezd spekulálni, bocsássuk meg nekik, most nekem nem tisztem ezt értékelni, majd talán lesz rá alkalom, hogy alázattal, a legnagyobb szeretettel, de értékeljük ezeket a teológiákat. Ismerem én ezt. A testvéri kapcsolat semmi máshoz nem hasonlítható minősége. Nézzétek meg, csodálatosan fejezi ezt ki Pál apostol. Emlékeztek ti ezekre a sorokra? Nézzétek csak, olyan szép, olyan egyértelmű, és annyira közös feladatunká válhat egy életen át, hogy csak bátorítani tudom magamat és titeket. Nézzétek, azt mondja Pál, hogy én noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. Zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. Törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy törvény alatt valókat nyerjek meg. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való. hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőteleneknek erőtelenné lettem, hogy erőteleneket nyerjek meg. Mindenkinek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért teszem, hogy részestárs legyek abban. 1 Korintus 9. A kérdés így hangzott, hogy ki a te barátod? A kérdés sokkal inkább így hangzik, hogy kinek lehetek én ebben a minőségben barátja? Hogy amikor egymás felé közeledik az életünk, tudatosan azokat a pontokat keresem, ahol azzá lehetek számára, akire most szüksége van. Lehet, hogy csak egy találkozás, lehet, hogy egy nagy beszélgetés, lehet, hogy egy életre szóló kapcsolat. De nézzétek, a kérdés ez, hogy tudok-e és akarok-e mindennek mindenné lenni. Mert nem az a kérdés, hogy én ki vagyok. Bár fontos kérdés ez. Ebben a szemeszterben ez a fő témánk, hogy mai fiatalok. Persze, hogy fontos kérdés, hogy ki vagyok. Még fontosabb, hogy kivé lehetek melletted. Jonatánként, Dávidként, Saulként, olyan emberként, aki megtudom rólad, hogy te vágysz olyan értékekre, amely értékeket én már valakitől kaptam, és én akkor azon kezdek munkálkodni, hogy te ezt megkapd. Mindeneknek mindenné lettem. Otthon azon kaptam magamat, hogy bár a feleségem nem idézgeti Anikó szó szerint ezt az igét, de adott pillanatban mindeneknek mindenné lesz. Engedjetek meg csak egy példát. Ez a kedvenc példa. Adott pillanatban ez azt jelenti, hogy Anikó otthon oroszlán lesz. Ez akkor szokott megtörténni, amikor én infantilis módon bevágom a durcát, meg hazamegyek fáradtan, meg tele van a hócipőm, és nincs akinek kiborítsam, és akkor úgy látszik, hogy rám szakad az élet, és akkor ő átvált oroszlánba. Van egy varázs ige is. Az lenne a hiteles, hogyha ő mutatná meg, de csak szerényen demonstrálom, hogy hogy történik, amikor ő oroszlán. Tapasztalatom szerint, amikor ő mindeneknek mindenné lesz, tudnék nekem, az infantilis gyermeknek ő kis oroszlán lesz, akkor elhangzik egy mondat, így hangzik. 98%-ban bejött. Komolyan mondom nektek, tessék kipróbálni. 99%-ban bejött. Ezt mondja az oroszlán. Kerekecske, gombocska, itt szalad az oroszlánka. És azt vettem észre, hogy én akármilyen durcás vagyok, akármilyen nyugos, amikor ő oroszlán lesz, akkor ez nekem segít. És elkezdi oldani az én frusztrált, terhes, feszült esti óráimat. Azt látom, hogy mindeneknek mindenné akar lenni. Egy egész állatfarmunk van otthon, kis boci, kis cica, röfike és a többiek, mert mindeneknek mindenné lehet akarnom lenni. Saultól nem kapta meg Dávid azt, amit megkaphatott volna. Milyen jó lett volna, hogyha Saultól megkapja az atyai szeretetet. De nem kapta meg Saultól az atyai szeretetet. De még példát sem kapott Saultól, mert milyen példa az, hogy valaki vesz egy dárdát és felét hajítja. Mert Saul ezzel válaszol Dávid landjátékára. Dávid hazamegy, ismerős? Dávid hazamegy, adná a szívét, Saul meg megfogja a dárdáját és felé repíti. Én láttam ilyet. Nem kezdem el nektek az elmúlt hét példáit sorolni. Rettenetes. Amikor Saul, aki példa lehetne, pásztor, király, nem tudott Dávidnak azzá lenni, aki lehetett volna. Jonatánnak sikerül. És sikerülhet neked, és sikerülhet nekem, ha akarom. Mert mindeneknek mindenné lehetsz. Egy utolsó gondolat, ezzel befejezem. Valaki azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. nem mondalak többé titeket szolgának, mert mindazt tudtul adtam néktek, amit az én atyámtól hallottam. Én nem tudom, hogy ha most őszintén a szíved mélyén felelsz erre a kérdésre, hogy van-e igaz barátom, és hogy én tudtam-e valakinek az igaz barátja lenni. Nem tudom, hogyha őszinte vagy, mit felelsz. El tudom képzelni azt is, hogy ma ez jön ki a szívedből, hogy ó csillag, mit sírsz, messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi színek. És el tudom azt is képzelni, hogy ott van valaki, akit megkérhetsz, hogy öleljen át, és ő átölel, akit megkérhetsz, hogy hallgasson meg, és meghallgat. El tudom mindkettőt képzelni. De jól értsd, ha sem az egyik, sem a másik nincs, akkor tessék a szívünkbe vésni egy életen ezt a mondatot, hogy ti az én barátaim vagytok. Mert ezt a mondatot egy olyas valaki mondta, aki azért jött, hogy az életét adja értünk, és bennünket gazdaggá tegyen. Lehet-e ezek után a szívemben ez a hang, hogy nekem nincs barátom, és már nem is lehet örökre, maradok mostoha, számkivetett, félfülű cica, kidobott társ, kihasznált partner? Lehet a szívembe ezek után ilyen érzés, ha valaki azt mondja, hogy te az én barátom vagy, ha azt cselekszitek, amit én parancsoltam, vagyis ha tanítványa vagy, akkor az ő barátja vagy. Nem akarok már, bocsássátok meg, papos dumával élni. De vegyétek egyszer komolyan, mert ilyen egyszerű, ahogy ő ilyen egyszerű módszerrel, egy kerekecske gombocska futással derűt hoz az én sokszor tényleg fáradt hétköznapjaimra. Mennyivel inkább hoz derűt, békességet, örömöt, biztonságot, megértést az a valaki, akihez oda mehetek ma este is, és megköszönhetem neki, hogy barátom kíván és akar lenni. Menj hozzá oda, ha nincs ma este senki, akihez oda menj. És ha van, akkor menjetek együtt, ketten hozzá oda. És köszönjük meg, hogy nekünk te vagy a barátunk. És én teljes szívből kívánom nektek, hogy gazdagítson meg titeket ő olyan barátsággal, amely barátság egy életre szóló, boldog, teljes életet ajándékoz neked. Áldás, békesség, a viszont.